kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már a 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Szeptember 15-én, tehát jövő hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri Érseki Palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Meghosszabbítottuk az ár és csökkentést, az élelmiszerutalványok kézbesítése folyamatos, a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben, hívta fel a figyelmet vonatkozó közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Siófok bizonyult a legnépszerűbb belföldi nyári úti célnak a tavalyhoz hasonlóan idén is, a szállás.hu adatai alapján. A szállásfoglaló portál az MT-t arról tájékoztatta, az összes foglalás harmada a Balaton térségére vonatkozott. Siófok után a második helyen Budapest, a harmadikon Eger áll. Az előző nyárhoz képest csaknem 5%-kal többen, összesen 1.630.000-en vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait idén nyáron, tudatta Balatoni Hajózási ZRT. A kompokon utazók száma elérte az 1.220.000-et, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820.000-et, így a Bahart a tavalyhoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a 2 milliós utasszámot. A kiugró eredmény a sűrűbb menetrendnek, a színesebb programkínálatnak és nem utolsó sorban az új családi kedvezményeknek köszönhető, tették hozzá. Ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá, ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú szerződésünk, írta a külgazdaság és külügyminiszter még reggel a Facebookon. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, nem vitás, a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk. Az nem szerepelt a reggeli kiírásban, hogy pontosan hová utazott el a tárcavezető. Várhatóan a következő évtized első felében állhat majd szolgálatba a paksi atomerőmű 2 új blokkja, mondta a tárcavezető tegnap az Inforádióban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, miután a beruházás lekerült az amerikai szankciós listáról, újra nagy erőkkel tudnak dolgozni azon, hogy az elszenvedett időveszteséget behozzák. Megismételtem, az orosz szállítások nélkül gázzal és olajjal sem tudnák ellátni az országot. A héten Magyarországra látogat Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, jelentette be ezt is Szijjártó Péter tegnap. A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos somlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, közölte a miniszter. Az Index információi szerint Orbán Viktor levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint 1 millió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi 1 millió eurós bírságot kap Brüsszeltől. Felidézik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke augusztus 31-én közös tájékoztatót tartott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a belorusz határon emelt acélkerítés mellett. Az EBI elnök akkor azt mondta, az unió komolyan veszi a keletről érkező fenyegetést. Hozzátette, felgyorsítják a Safe Security Action for Europe, biztonság akció Európáért uniós védelmi hitelprogramot, melyben 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak, többek között a védelem és a fegyveripar fejlesztésére. Ezt követően írta meg a levelet a kormányfő Ursula von der Leyennek. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb offenzívát indít Gáza város ellen, és felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a területet, tudatta a Reuters hírügynökség. A városban, ahol a háború kitörés előtt még 1 millió palesztin élt, az evakuálási parancs alap tudósítója szerint pánikot és zűrzavart keltett. Gáza várost már az elmúlt héten is többször bombázták. Elvesztette a bizalmi szavazást a francia kormány, François Bayrou miniszterelnök ma be is nyújtotta lemondását. Kormánya 44 milliárd eurós megtakarítást kilátásba helyező adósságcsökkentő tervéről kért bizalmi szavazást. A francia törvényhozásban 194-en szavaztak mellette, 364-en ellene. A Le Monde azt írta, az 5. köztársaság történetében ez az első alkalom, hogy egy kormány bizalmi szavazás során bukott meg. Végül az időjárásról. Holnap többnyire erősen felhős lesz az ég, keleten lehet a legtöbb napsütés, kezdetben kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, estére azonban kiterjedtebb csapadékzóna érkezik. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-15, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban Kelemen Tamás egri állatvédő tanácsait hallják.
Hát először is két csoportot, sőt három csoportot kiemelve kellene tanácsot adnom. Az első és legfontosabb, egy kis plusz negyedik kör, hogy ne a közösségi médiából, közösségi portálokról, Facebookról tájékozódjunk a madarak, illetve a természet adott helyzetét illetően, tehát ne az amatőröket, magukat rutinosnak hívó utcai közembereket vegyük alapul, hogy ne ők bizonyosan nagyon jól ismerik a madarakat, állatokat, tehát ha kérdésünk van, forduljunk szakemberhez, olyanhoz, akitől hiteles választ kaphatunk. Ezek általában, mondhatni tisztelet a nagyon kevés számú kivételnek, nem Facebookon praktizálnak, tehát egy valódi szakembernek, legyen az biológus, legyen az madármentő, legyen állatorvos, vagy valamilyen szakember, nincs arra ideje, hogy bejegyzéseket irogasson, és órák hosszat a közösségi médiát bámulja.
Lájkokat vadásszon.
Lájkokat vadásszon, vagy épp szívhez szóló tartalmakat gyártson, népszerűségre tegyen szert. Erre egy valós szakembernek, mindegy, hogy milyen szakember, lehet akár egy asztalos is, erre nincs ideje. Tehát emeljük fel a telefont, a tudakozót, keressünk telefonszámot, olyanhoz, akivel élő szóban tudunk értekezni, ha bármilyen kérdésünk van. Ez lehet most éppen a csöpögő vízcsap, de lehet éppen egy sérültnek tűnő madármentése is. Illetve mivel itt a vonulás, itt van a gólya vonulás, most lépten nyomon gólyákba fognak botlani az emberek, sőt botlanak is. Már rengetegszer belefutottam abba, amit először azt hittem, hogy csak egy vicc, vicce, divatos szóval élve prank, amikor felhívnak, hogy egy lábú gólya is meg kellene menteni, és igen, ez van, és létezik, hogy a fél lábon álló gólya, ami még Egerváros címerében is szerepel, van olyan ember, aki nem ismeri, és sikoltozva, sivalkodva, önkívületi állapotba visít a telefonba, hogy itt egy egylábú gólya az épülete, házon, és azonnal mentsük meg. Tehát először is a madármentőnek sincsen szárnya, sajnos a lábsérült gólyák többsége nem kerül mentésre, nemes egyszerűséggel azért, mert nem lehet őket megfogni. A gólya nem róka, hogy kiteszünk neki egy cipős doboz alapterületű csapdát egy békacombbal és belesétál, nem is egér, hogy kitegyünk neki egy egérfogót, gólya csapda nem létezik még természet védelmi céllal sem, altató lövedéket madaraknál nem lehet, vagy csak nagyon korlátozottan lehet alkalmazni, nálunk tudtommal nincs is rá lehetőség, vagy kapacitás, vagy szaktudás az egész országban.
De tényleg fél lábú gólya volt?
Nem, soha nem láttam még fél lábú. Bocsánat, láttam törés után. A legutóbbi ilyen eset egy lábon szunyókáló gólya volt. Miután harmadszorra sikerült meggyőznöm a telefonálót, hogy tapsoljon már az oszlop alatt, a gólya le is tette a lábát, és elrepült békésebb oszlopot keresni magának. Na most tehát a gólyákkal kapcsolatban, ugye most mindenhol jön az itt pihen a gólya, de rászállt a háztetőre, de biztos, hogy beteg, de baja van. Általában elkóvájgott, elkallódott fiatalok, vagy épp fáradt, kimerült felnőttek szoktak megpihenni olyan helyeken, ahol eddig nem észleltünk túl sok gólyát. Nem kell zavargatni őket, hogyha berepül a kertbe, nem repül ki, könnyen meg lehet fogni, akkor nyilván ne kísérletezzünk a megfogásával, de próbáljuk ki, hogy oda megyünk mellé, és elrepül-e, vagy például tud-e mindkét szárnyát kinyitva arrébb szaladni, hogy csak pihenésre van szüksége. Tehát a vonuló madarak elfáradnak. Tele van az internet is hajókon pihenő gólyák fényképeivel, videóival, hát igen, a vonuló madár elfárad. Néha olyan helyre kényszerül pihenni, akár egy szél, vihar, eső, bármi időjárási jelenség miatt, ahol máshol nem pihenne. Lehet ez a mi háztetőnk, lehet a mi kertünk, de lehet épp egy hajó fedélzete is egy gólyacsapat menedéke vagy mencsvára egy pihenő erejéig. Tehát attól, hogy egy madár leszáll pihenni, főleg a gólyákat hajlamosak az emberek túlérzékenyen reagálni, attól még ne ijedjünk meg, nincsen semmi baja. Ha nem látunk rajta sérülést, várjuk meg, hogy el tud-e repülni.
Ez a Kele effektus, vagy minek nevezhetnénk, Fekete István óta.
Nagyjából igen, Kele sem tudott elrepülni, és mentésre került, a regény végén pedig felerősödött, és el tudott repülni. Tehát nagyon sokszor csak egy kis pihenőre van egyébként szüksége, és a regény főhősével ellentétben nincs szükség mentésre. Adjuk meg a lehetőséget ezeknek a madaraknak a zavartalan pihenésre, és ne abajgassuk őket, csak úgy, mint a következő másik két célcsoportot, amit az emberek ilyenkor igyekeznek a jó indulatukkal az őrületbe kergetni. A másik ilyen kedvelt állatcsoport a sünök. Ilyenkor mindenki kiolvasta azt az internetes bölcsességet, ami körülbelül a sárkány ellen sárkányfű valóságtartalmával vetekszik, hogy a fél kiló, 60 gram stb. Alatt álló sün nem képes áttelelni. Először is alapvetően ez lehet igaz, ha holnap utánra -2 fokot mondanak, és egy 10 centis kölyök süni botladozik előttünk, az valóban nem fog áttelelni. De most augusztus vége, szeptember eleje, de szeptember hónap közepén végén is még teljesen normális a 60 deka, illetve fél kiló alatti süni. Ahogy köztük is vannak alkati különbségek, a sünök ilyenkor extra jól raktároznak, az a táplálék, ami máskor átfut, átszalad rajtuk, most extra gyorsan, extra jól beépül a szervezetükbe, és nem csak a közismert fehér, hanem a teleléshez szükséges barna zsírréteg felépülésében is komoly részt vállal. Illetve itt folytatódik, hogy a sünöket ilyenkor hajlamos az is etetni, aki amúgy nem szokta, a kutya eledelt, macska eledelt, minden népi babonaságot kitesz nekik. Ez egy kellemes dolog az ő étrendjükben, a sün is opportunista állat, tehát azt eszi, amit talál, azok közül, a táplálékok közül, ami neki számára alkalmas, viszont itt meg kell jegyeznem, hogy a kutya és a macska ledelek közül nagyon sok gabonával van dúsítva, főleg az olcsóbb, egyszerűbb márkák, amikkel a kutyának, netán még a macskának sincs katasztrofális problémája, viszont egy eredetileg rovarokkal, bogarakkal és puha testűekkel, pókokkal és minden egyéb gerinctelennel táplálkozó kisállatnak ahhoz, hogy érdemi telelőhájat, barna zsírréteget építhessen belőle, a legtöbb boltban kapható eledel kevés, sőt, még a prémium márkák is kevesebb hasznos tápanyagot tartalmaznak számukra, mint akár a rovar, bogár, giliszta, csiga és egyéb puhatestűek. Tehát a sünök etetését egyrészt egészségügyi okból is hanyagolnám, rengeteg olyan élősködőt és kórokozót hordozhatnak, ami mind ránk, mind pedig a házi kedvenceinkre lehet veszélyes. Tehát a kertünkbe van süni, biztosítsunk neki búvóhelyet nyugodtan. Ha beleeszik a kutyánk cicánként hagyott eledelébe, nem probléma, tehetünk ki neki vizet is, de már volt olyan hölgy, aki notóriusan szinte sünetető állomást létesített a kertjében, és amíg le nem dorongoltam érte, ilyenkor ősszel heti rendszerességgel hordta a teljesen egészséges, de számára az internetes bölcsességek alapján túl kicsinek tűnő sünikéket, és szegényeket csak el kellett engedni, de semmi szükség nem lett volna a begyűjtésükre, de notóriusan hordta és hordta. A legutolsó dobása két akkora sün volt, hogy alig fértek el egy cipős dobozban, de ő látott ettől nagyobbat, és szerinte ezeket ki kell teleltetni, és meg kell menteni, megsúgom, csak elengedni kellett már aznap este.
Van még egy állatcsoport, amit mondtál, vagy még egy feladat?
Van még egy, a denevérek. Hát ősszel a denevérek behúzódnak telelőhelyeket keresni maguknak. Főleg, ha denevéres helyen élünk, ami szinte már bárhol lehet, tehát gyakorlatilag még azt sem mondom, hogy egy erdő közepén nem, mert ott más fajok élnek, de egy városban, falun, ahol vannak kisebb-nagyobb épületek, ott tömegével élhetnek kolóniát alkotó denevérfajok, mint a korai vagy éppen a törpedenevérfélék tagjai és képviselői. Az ablakokat mondjuk, ha elmegyünk otthonról, vagy üresen álló garázs, lakás, nyaraló ingatlan, bármi tartsuk csukva, nehogy az legyen, hogy egyszer hazamegyünk, vagy oda megyünk, és egy denevér kolónia próbál meg édesdeden aludni és szunyókálni az ingatlanunkban, illetve próbáljuk meg, hogyha már minden áron valamilyen szerelnivaló van a ház körül kívül, mint redőny, reluxa, ablakcsere, stb., ezeket még most arra időzíteni, egyrészt a hideg idő beálltával nekünk sem kellemes a lakást, vagy éppen a házat egy ilyen csere vagy javítás miatt átszellőztetni, valamint a már telelő állatok valóban mentésre szorulnak, őket szakember segítségével kell kiteleltetni, vagy legjobb esetben telelésre alkalmas helyre szállítani. Tehát a denevérekkel próbáljunk meg ésszel okosan sáfárkodni és bánni, a harapásukat kerülni kell, tehát ha mindenáron meg kellett denevért fogni, akkor sem puszta kézzel, hanem kesztyűvel, ronydarabbal, de leginkább valamilyen eszközzel, puha seprűvel és lapáttal, vagy egy cipős dobozzal és a tetejével tegyük. Illetve ha egy denevér a saját szárnyán jött be a lakásba, házba, és nem ütöttük, nem csaptuk le, akkor az tovább is tud menni. Ha valamiért nem repül ki a nyitott ablakon, csak tessékeljük be egy cipős dobozba a tetejével, vigyük le, és tereljük fel egy fának a kérgére, a törzsére, legalább olyan fej vagy vál magasságban, tehát csípőderék magasságtól feljebb, és nyugodtan hagyjuk magára, nem fog belepusztulni a magányosságba és egyéb frázisok. Nyilván nem egyetlen szoliter fa a ház előtt, hanem keressünk egy fasort, vagy kiserdőt, vagy parkot, és ott a közelben az egyik szélső fánál, aminek jó rücskös, rapcsos, kapaszkodós kérge van, ott engedjük szabadon a kis barátunkat. És itt most volt a közelmúltban is egy interneten szányra kapott eset, ahogy egy énekes, vagy minek nevezzem, ember agyonütött egy denevért, mert hogy berepült a házba, és az megtámadta a gyerekeit, mert nekik repült. Na, az ilyen eseteket elkerülendő, a denevérekről tudnunk kell, nyilván most extra módon keresik a telelésre alkalmas helyeket, tehát a betéved, ő köröket ír le a helyiségen belül, és néha, hogy navigáljon, berepül, becsap a szoba közepére, ilyenkor hajlandó most neki repülni akár egy tereptájnak, vagy akár az embernek is, ha ott áll. Ő nem tudatosan támad ilyenkor, ez a navigálásának a része. Tehát a denevér van a szobában, fal mellett, falak, szekrény, bármi mentén álljunk meg, és várjuk meg, amíg leszáll, vagy figyeljük meg, hogy kirepült-e. az elkerülendő taktika, hogy kinyitjuk az ablakot és kirohanunk a szobából, mert esetleg a számunkra nem hallható ultrahangtartományban, ahogy ő beszélget, óhatatlanul is, vagy akarva akaratlanul becsalogathat más denevéreket. Tehát mindenképp valahogyan, vagy ajtórésből, ablakból, vagy a helységben tartózkodva figyeljük meg, hogy kimente, nem-e leszállt valahová, nem-e beesett, beszorult, vagy nem-e jöttek be más denevérek az ő hangjára. Tehát itt a denevérekkel kapcsolatban, hogy summázzuk, a legfontosabb, hogy itt sem kapkodjunk, ne akarjuk minden áron megfogni, megmarkolni, először is, ha bejön, a szabad távozásra adjunk neki lehetőséget, hogyha pedig a megfogása elkerülhetetlen, a harapását mindenképpen megelőzve, de az ő testi épségét is szem előtt tartva óvatosan használjunk valamilyet az előbb említett segédeszközök közül.
Az elmúlt percekben Kelemen Tamás egri állatvédőt hallották.
Nem zűnök már, miért repültél pont most erre? Nincs szerencsét, kis molyletke, átnéz minden szeged szugod. Hoppá, meg vagy, szia, szunyog!
Itt repül egy bőregén, a barlangban lakik rég. Jó. Csupa bőr a ruhája, van zakója, meg csukája. Ő csak éjjel kóricál, nappal meg csak lógicál. Ultrahanggal vadászik, ki lehet ő, talált ki?
A denevér.
Komám észnéli, itt egy bogár, ott egy bogár. Soha többet nem zümmög már, miért repültél pont most erre? Nincs szerencsét, kis bolyletke, átnéz minden szeged zugod. Hoppá, meg vagy, szia, szunyog!
Itt repül egy bőregén, a barlangban lakik rég. Csupa bőr a ruhája, van zakója, meg csukája. Ő csak éjjel kóricál, nappal meg csak lógicál. Ultrahanggal vadászik, ő talált ki
a denevér.
Rádiózik az egér, sejhaj, de ne vér, rádiózik az egér, sejhaj, de ne vér, rádiózik az egér.
Minden légy csak annyit kér, legyen vega, minden de ne vér.
A de ne vér.
Most Ferlém evett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 6. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsival vitatkozni úgy szólván minden esetben meddőnek bizonyult. Minél idősebb lett, annál nagy szájúbbá, annál böllönködőbbé vált. Valahányszor olyasmit kértek tőle, amihez nem fült a foga, dörmögni kezdett. Ha noszogatták, a dörmögés hangereje egyre nőtt, hol élesebbre, hol mélyebbre fordult. Nem volt ez igazi morgás, és a legkevésbé sem hangzott fenyegetően, inkább a féle csökönyös, hangos döngicsélésre emlékeztetett, nem is lehet leírni. Történt pedig, hogy az első télen, amelyet nyugaton töltöttünk, papa egy regényt kezdett írni, és a szokottnál is rosszabb néven vette, ha megzavarták munka közben. Egyik este is ott gubbasztott a nappaliban, táska írógépe fölé görnyedve, a koncentrálástól feszült, elgyötört arccal, de végül vajmi keveset sikerült papírra vetnie. Mama meg én persze rögtön felismertük a tüneteket, és tapintatosan visszavonultunk a konyhába, ám Korcsi bent maradt, mert elszúnyókált a kandallóban pattogó tűz előtt. Szó ami szó, nem tartozott a csendes álmúak közé. Sakálosan fülsértő hangon hortyogott, és mivel élénken álmodó kutya volt, hortyogását gyakorta éles vakkanások központozták, amint az álombéli prérén egy-egy nyulat hajkurászott. Aznap este alkalmasint szerencséje volt. Talán egy akkori végegyengülésben szenvedő nyulat űzött, vagy a nyúl megbotlott és elesett, minden esetre Korcsi utolérte, és a nappali hirtelen rémületes csatazajjal telt meg. Papa, akit így kíméletlenül rángattak ki ihletéből, mérhetetlen haragra gerjedt, ráüvöltött Korcsira, aki viszont, mert éppen diadala pillanatában találták durván felriasztani, elég mogorván fogadta a félbeszakítást. Takarodj innen, te kibírhatatlan dög, ordította papa. Korcsi kivicsorította a fogát, és vitázni készült. Papa most már teljesen megfeledkezett magáról, azt mondta, marsd ki, te állatbőrbe bújt cséplőgép. Korcsi feleselése már is felhangosodott. Mamát meg engem a hideg rázott ki, összenéztünk teli vérfagyasztó sejtelmekkel. Előérzetünket csak igazolta a felcsattanó üvegcsörömpölés, amit a nagy enciklopédia egyik kötete az ebédlő falánál a francia ajtó rosszabbik feléhez vágódott. Korcsi csak nem ugyanakkor jelent meg a konyhában. Még csak egy pillantást sem vesztegetett ránk, azon mód lecsörtetett a lépcsőn az alaksorba, csak úgy árad belőle a felháborodás. Papát már is elöntötte a bűnbánat. Rohanvást követte Korcsit a pincébe, ahonnan tisztán hallottuk hosszas mentegetőzését, de nem ment vele semmire. Korcsi 3 kerek napig arra sem méltatta, hogy tudomást vegyen róla. Vitatkozás helyett fizikai erőszakot alkalmazni megbocsájthatatlan bűnt jelentett szerinte. Már egészen kora ifjúságában kialakult egy másik kétségbeejtő szokása is, amelyhez mindvégig tartotta magát. Ha már nyilvánvalóvá vált, hogy még vita útján sem képes kibújni valamely számára kellemetlen kötelesség alól, egyszerűen süketnek tettette magát. Emiatt időnként szörnyű dühbe gurultam, ilyenkor legugoltam mellé, felemeltem egyik hosszú lelógó fülét, és valkűri hangon bőgtem alája parancsaimat. Korcsi azonban csak felén fordította közönyös ábrázatát enyhén kérdő tekintettel, mintha undorító szelítséggel azt mondta volna, elnézést, szóltál valamit? Ráadásul módunkban sem állt hatékony lépéseket tenni, hogy kigyógyítsuk idegesítő szokásából, mert történetesen éppen ebben osztozott apai nagyatyámmal, aki olykor meglátogatott bennünket. Nagyapa szintén földsüket volt mindenre, ami a legcsekélyebb erőfeszítést igényelte volna részéről, ám de kiválóan meghallotta, sőt, meg is válaszolta a viszki szót, ha még oly halkan suttogták is el a zárt hálószobában, 3 emelettel kedvenc karosszéke fölött, amelyben üldögélni szokott. Most már talán világos mindenkinek, hogy Korcsi nem az az ebb volt, akivel könnyű együtt élni. De ez a hajthatatlanság, amelynek következtében oly nehezen lehetett boldogulni vele, az ő számára még sokkal nehezebbé, sőt, néha egyenesen lehetetlenné tette, hogy elboldoguljon a világgal úgy általában. Makacs önfejűsége szinte élethossziglan tartó, tragikomikus szerepre ítélte, csak hogy Korcsi hadakozása, amelyet fonák végzete ellen folytatott, nem egyedül őt érintette. Az élettel vívott zavaros harcaiban óhatatlanul és sokszor katasztrofális eredménnyel, belesodorta szorosabb környezetét is. Bármerre járt, soha nem múló emlékeket hagyott maga után, amelyek egy részét dühödött sivítozást tette feledhetetlenné, más részét a hajszállal elkerült gutaütés tompult színei felhőztek el. Korcsiból csak úgy sugárzott Don Quijote légköre, és ez volt az a légkör, amelyben családom meg én több mint 10 esztendeig éldegéltünk. A kékítő. A legnagyobb megaláztatást, amelyet Korcsi a mi hibánkból valaha is elszenvedett, papának az angol nyelv iránti rajongása idézte elő. Papa, az író, a könyvtáros, a művelt, olvasott ember harcos védelmezője volt mind az írott, mind az élő szó szent tisztaságának, és valahányszor helytelen szóhasználattal találkozott haragja nem ismert határt. Mint hogy az észak-amerikaiak olyanok, amilyenek, papának számtalan alkalma nyílt dübegurulni. Magam is láttam például, amint szó nélkül, faképnél hagyta korunk egyik újdonsült arisztokratáját, egy üzleti kiválóságot, pusztán mert a szerencsétlen megtalálta jegyezni, hogy valamelyik új terméke a rögtöni profit képződés kiváltására szolgál. Papának meggyőződése volt, hogy az eféle zagyva szövegelés egyszerűen megbocsáthatatlan, ám de még ennél is jobban szinte a végtelenségig bosszantotta a reklám szövegírók zsargonja. Attól olyannyira utálkozott, hogy a népszerű képes újságokat, magazinokat jószerint kitiltotta otthonunkból. A tilalom elég súlyos megpróbáltatást jelentett mamának, de az semmiség volt ahhoz a megpróbáltatáshoz képest, amelyet mamának is, nekem is el kellett szenvednem, ha véletlen balszerencse folytán papa megtalálta az asszonyok tanácsadójának egy-egy eldugott példányát a nappaliban, a pamlagon valamelyik díszpárna alatt. Papa a közbotrányt okozó lapot szorongatva fel-alá dübörgött a szobában, és tömörre fogott vitriolos megjegyzésekkel ecsetelte lebilincselt hallgatóságának, hogy micsoda jövő vár egy olyan világra, amelyben lábbal tipornak mindent, ami kedves s szép neki. Az ilyesfajta baleset szerencsére ritkán fordult elő, de sajnos olykor mégis megtörtént valamelyikünk gondatlanságából is. Pontosan egy ilyen incidens következtében lett Korcsi a kékítő áldozata.
A jövő héten innen folytatjuk. Fellimevett, Ilyen kutya nincs is című könyvének 6. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának befejező részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham, már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Él valaki a földön, aki hosszú ideje nem hagy nyugtot nekem. Nem is ismer engem, mégis folyton beleüti az orrát a dolgomba. Nagyon kevés bennünk a közös. Az illető idősebb nő Albán, Jugoszláviában nőtt fel, római katolikus apáca és nagy szegénységben él Indiában. Sok kérdésben nem értek egyet vele. A népesség szabályozás módszerében, a nők helyéről a világban és az egyházban, és nem tudom elfogadni naív kijelentéseit Isten akaratából. Ellentmondásos nézetek és az emberi sorsot befolyásoló hatalmas erők meccéspontjában él. Megbolondulok tőle. Ha hallom a nevét, nyilatkozatait, meglátom az újságban a képét, mindig ideges leszek. Nem is akarok beszélni róla. A dolgozó szobámban, ahol írni szoktam, van egy mosdó. A mosdó felett tükör lóg. Naponta többször is megállok előtte, hogy belenézzek és rendbe hozzam magam. A tükör mellett egy kétségbe esett asszony fényképe függ. Így, amikor belenézek a tükörbe, egyúttal az ő arcát is látom. Többet látok ebben az arcban, mint amit el tudnék mondani, és abból, amit látok, többet megértek, mint amennyit szavakkal ki lehet fejezni. A kép Oszlóban, Norvégiában készült 1980. december 10-én. Története a következő. Egy alacsony, hajlott hátú, fakó kék szárít és kopott a sarut viselő asszony díjat kapott. Egy király adta át neki. Ezt a díjat a dinamit feltalálója alapította. Bársonyban pompázó, aranytól, kristályoktól ragyogó terem. Körös körül előkelők és hírességek fekete öltönyökben elegáns estéiben. A világ gazdag, befolyásos, zseniális, tehetséges emberei mind oda gyűltek. A kör közepén pedig a pici öregasszony száriban, saruban. Teréz anya. Indiából betegek, haldoklók szolgáló lánya. Ő kapta a Nobel békedíjat. Nincs a világon az a sah, elnök, király, tábornok, tudós, pápa, bankár, kereskedő, kartel, olajtársaság, ajatollah, aki annyi hatalom kulcsát birtokolná, mint ő. Nincs az övéhez fogható gazdagság, mert övé a legyőzhetetlen fegyver a világ bajai ellen, a szerető szív, és övé az élet örök kincse, az együttérző lélek. Ahhoz, hogy keresztül törjünk a részvétlen cinizmus falán, hogy egyedül a meg nem alkuvó szeretet fegyverét vegyük kezünkbe, hogy hihetővé tegyük az emberiség sebei gyógyításának képességét, hogy napi valósággá változtassuk az irgalmas szamaritánius történetét, hogy olyan igaz életet éljünk, amely Kalkutta mellék utcáiból sugárzik, olyan bátorság és hit szükséges, amelynek létezését nem vallhatjuk be önmagunknak, de amely nélkül élnünk nem lehet. Nem beszélem Teréz anya nyelvét. Tettei azonban mindennél többet mesélnek. Megtisztulok és megdicsőülök általuk. Nem hiszem, hogy egyetlen ember sokat tud tenni az emberiségért, és mégis ott állt Oszlóban, s körülötte megváltozott a világ folyása. Nem hiszek abban a fajta Istenben, akiben ő, de hitének erejétől elszégyellem magam. És hiszek Teréz anyában. Azaz oszlói december úgy karácsony táján a béke üzenetét küldi. Nem a jászolban alvó, régen volt gyermek békéjét, nem is a december 25-i kiadós ebéd utáni szúnyókálás békéjét, hanem kemény, vibráló, életerős békét, ami egy fakúkék szárít és kopott sarut viselő egyszerű asszony nem mindennapi cselekedeteiből árad. A lélek békéjét, mely az elvégzett munka jutalma. Néhány évvel később a kvantumfizikusok és a vallásos misztikusok konferenciáján a Bombay Oberoi Towers szállodában újra láttam ezt az arcot. Az ajtó mellett állt a terem végében, és egyszer csak megéreztem a jelenlétét. Valóban ott volt. Egyedül a konferencia egyik meghívott előadójaként. Rám nézett és elmosolyodott. Még mindig magam előtt látom az arcát. Oda nyomakodott az emelvényhez, és a konferencia elméleti jellegét pillanatok alatt cselekvésre való felszólítássá változtatta. Határozott hangon kijelentette az elbűvölt közönségnek: nagy dolgokat nem tudunk véghez vinni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel. Az élete és hite közti ellentmondások eltörpülnek az enyém mellett. s mi alatt én megpróbálom legyűrni az egyén tehetetlensége felett érzett csalódottságomat, ő folytatja a világ megváltoztatását. Amíg én azt kívánom, bárcsak lenne több hatalmam és lehetőségem, ő felhasználja hatalmát és lehetőségeit, teszi, amit az adott pillanatban tenni lehet. Felkabar, felbosszant, megszégyenít engem ez az asszony. Mit tudhat, amit én nem? Ha valaha is lesz békesség a földön a jó akaratú embereknek, az a Teréz anyaféle asszonyok miatt lesz. A békére nem vágyakozni kell. Tenni kell érte, lenni kell érte. Szükség esetén szét kell osztogatni a rászorulók között. Kedvenc könyvbefejezésem az, ha valaminek egyáltalán nincsen vége. James Joyce fejezi be így a Finnegan's Wake című regényt. A mondat kellős közepén mindenféle írásjel vagy magyarázat nélkül abba hagyja. Egyes irodalomtörténészek szerint az utolsó fél mondat a könyv legelső, szintén befejezetlen mondatához kapcsolódik, s így végtelen kört alkotnak. Remélem, igaz az elmélet, nagyon tetszik nekem ez a megoldás. Joyce azonban nem nyilatkozott erről a kérdésről, ezért mindenki maga kell, hogy eldöntse, mit gondol róla. Olyan ez, mint amikor annak idején a legnagyobb fiamnak meséltem. Mielőtt az első szót kimondhattam volna, már arról érdeklődött, mi történt azelőtt, hogy a mese elkezdődött, és mint sejtheted, lehetett a befejezés akármilyen egyértelmű és katartikus, vagy álmos, vékony kis hangocska mindig megszólalt a sötétben. És azután mi történt, papa? Említettem az elején, hogy a könyvügynök, aki felfigyelt írásaimra, megkérdezte, írt még mást is? Igen. Ez a kérdés most újból felmerült, a válasz ismét igen. Sok-sok írásom születik, hiszen az élet folyamatosan szállítja hozzájuk a történéseket. Most azonban szünetet kell tartanom, a meseszövő Takács pihenni tér. Elmondom neked, miről fogok írni legközelebb. Békákról, Emily Phipps kisasszonyról, egy pokatellói boltban látott kiírásról, minden idők legkatasztrofálisabb esküvőjéről, egy görög kifejezésről, Asbestos Gelos visszafojthatatlan nevetés, az üdvtengerészetről, egy emberről, aki már akkor is tudta, amit most tud, a világ legkisebb cirkuszáról, a középiskolákról és arról, hogy már égett az ágy, amikor lefeküdtem rá is.
Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának befejező részét hallották. A felolvasó Tóth Levente volt, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Klável Szent Péter, jezsuita misszionárius. 1580. június 25-én született. Kartagénában halt meg 1654. szeptember 8-án. 74 évet élt. Földműves szülők gyermeke, aki a Szentkerességben a Juan Pedro Kláver nevet kapta. Egyszerűségben, de igen nagy vallásosságban éltek. 13 éves korában meghalt az édesanyja. Nem sokkal később elkezdte teológiai tanulmányait, közepes tehetség volt, de vas szorgalom jellemezte. 1602-ben felvételét kérte a jezsuita rendbe. A novícius évek után letette a fogadalmát, s 1605-ben elöljárói Mallorcába küldték, hogy ott tanuljon. Amikor 28 évesen hazakerült, azt kérte, hogy Kolumbia északi tájaira mehessen. Így aztán 1610. április 15-én elindult Amerikába, ahonnan soha többé nem tért vissza. Egyetlen nemes szél vezette, a néger rabszolgák között akarta hirdetni az evangéliumot. A néger rabszolgák térítését Alfonso de Sandoval atya kezdte el, és Cartagena feketéi között eredményesen dolgozott. Az igazi munka azonban Péterre várt. 1616-ban pappá szentelték, és most már teljes erővel dolgozhatott célkitűzéseinek megvalósításán. Afrikában összefogdosott és Amerikába hurcolt négereknek megdöbbentő sorsuk volt. A hosszú hajóúton egymás hegyén hátán korra, nemre, betegségre való tekintet nélkül szállították őket. Úgy bántak velük, mint az állatokkal. Amikor egy hajó megérkezett, Péter tolmácsai segítségével egy csónakban elébük hajózott, nem csak keresztvizet vitt, hanem orvosságot és gyümölcsöt adott, szeretetet és megértést nyújtott, ami mindennél többet ért. Majd amikor a kikötőbe hozták őket, gondoskodott hitoktatásukról, és 34 évi kartagénai működés alatt állandóan szemmel kísérte valamennyüket. Az emberiség legszégyenteljesebb tettei közé tartoznak a négerekkel szemben elkövetett kegyetlenségek. Ime, mire képes az ember, milyen kegyetlenségeket tud elkövetni, ha nem tartja meg a főparancsot, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az ember, akit Isten teremtett, bármilyen színű is, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, akinek emberi méltóságát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A négereket bányákban, mezőkön, erdőkben dolgoztatták. Rozzant tanyákon laktak, s a lehető legembertelenebb módon bántak velük. Péter is a legnagyobb szegénységben élt. Úgy szerették őt a négerek, mintha édesapjuk lett volna. Akiket tovább vittek, azokat megölelte, megcsókolta, áldásában részesítette. Egyedüli mentőangyaluk volt a szegény szerencsétleneknek. Egy-egy nagybőtben átlagosan 5000 négert is meggyóntatott, alig értve beszédüket. Sokszor képek és tolmács segítségét is igénybe vette. A betegápolás nagyon megviselte Pétert. A négerekkel való foglalkozás mellett maradt még ideje a kórházak, kaszárnyák, iskolák és a börtönök látogatására is. Nagyszerű emberkezelésével sokakat mentett meg az öngyilkosságtól. Élete vége felé keveset aludt, sokat vezekelt és szemlélődött. Misztikus volt, végül megbénult. Akkor szenvedéseit ajánlotta fel fekete híveiért. 1654. szeptember 7-én futótűzként terjedt el a hír, haldoklik a szent. A hír hallatára nem csak négerei futottak hozzá, de a püspök, a gazdagok, a szegények, s aki csak tehette, mind ott szorongott körülötte. Szeptember 8-án kisboldog asszony ünnepén fejezte be földéletét, hogy az örökké valóságba segítse azokat, akiket földéletében szolgált, s akik hasonló segítségre szorulnak. 1850. július 20-án avatták boldoggá, 1888. január 15-én pedig 13. Leó pápa a szentek sorába iktatta. Legtöbbször úgy ábrázolták a fekete missziók védőszentjét, hogy körülötte térdelnek fekete rabszolgák, akiket keresztel. Imádkozzunk azért, hogy szűnjön meg minden kegyetlenség, amit ember ember ellen elkövethet. És imádkozzunk azért, hogy minél több Kláber Szent Péterhez hasonló lelkületű ember segítse a szenvedőket, a rászorulókat.
Thank you.